Jó reggelt kívánok mindenkinek, a vonalban pedig itt van velünk Csizmazia Gábor, a John Lukács Intézet tudományos munkatársa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Amiről elsősorban most beszélgetnénk, ugye a Donald Trump által belengetett, és hát részben be is vezetett vámok. Milyen típusú politikának felel ez meg? Felfogható egyfajta protekcionizmusként?
A védővámok egy része egész biztosan protekcionista célokat szolgál majd. Azért jövő időben fogalmazok, mert ugye még nem láttuk a teljes, hogy teszi Trump tervet kibontakozni. Ugye azt lehet látni, hogy ugye adott ki elnöki rendeleteket, illetve memorandumokat arra vonatkozóan, mert persze sokat beszélt is arról, hogy ő a hazai iparágoknak, illetve a különböző régióknak a társadalmi és gazdasági stabilitását azt tulajdonképpen védővámokkal próbálja megvédeni. Nyilván erről egy külön vita van, hogy ez mennyire kétélű fegyver, és hogy ez kontraproduktív is lehet. De ugyanakkor, ami vámokat eddig bevezetett, és egész pontosan az elmúlt napokban bevezetett, aztán végül felfüggesztett vámokat Kanada, Mexikó és a kínai népköztársaság ellen, pontosabban Kanada és Mexikó ellen felfüggesztette ezeket a 25-10%-os védővámokat. Ezek igazság szerint nem védővámok, ezek inkább nyomásgyakorlási eszközök. Tulajdonképpen az amerikai elnök él egy ritka lehetőséggel, amit egy 1970-es törvény biztosít számára, hogy nemzeti veszélyhelyzet esetén tulajdonképpen az amerikai gazdasági erővel, konkrétan az amerikai piachoz való hozzáférés lehetőségének az elvételével éljen más országok irányába, és ezzel próbálja meg nyomást gyakorolni rájuk, hogy abban a bizonyos veszélyhelyzeti kérdésben, jelenesebben a fentanyl beáramlásában, illetve a határvédelem területén az adott országokkal zöldágra vergődjön, vagy legalábbis nagyobb együttműködésre késztesse őket. Tehát tulajdonképpen amiket most Kanada és Mexikó erre bevezetett, azok ilyen értelemben nem védővámok, mert nem az a célja, hogy valamiféle kereskedelmi vitát rendezzen, vagy hogy valamiféle új egyensúlyt kialakítson, hanem tulajdonképpen semmi köze magához a kereskedelemhez, hanem lényegében egy határvédelmi kérdésre hivatott nyomásgyakorlási eszközként hatni.
Ez a nemzeti veszélyhelyzet, amit ön most említett, ez egy objektív kategória? Tehát olyan szempontból kérdezem, hogy van valamilyen jól körülhatárolható, látható, olvasható kritériumrendszere, hogy ha ez és ez történik, akkor ez nemzeti veszélyhelyzet, vagy ezt valakinek ki kell hirdetnie? Tehát ez hogy működik?
Az utóbbi, ezt az elnöknek kell kihirdetnie. A szóban forgó törvény az egyébként az 1977-es nemzetközi gazdasági erőről, illetve szóló tulajdonképpen elnöki hatáskör tartalmazó törvény, amivel egyébként amerikai elnök eddig még nem élt. Tehát ebben ez az egyedülálló dolog, hogy az évtizedek óta létezik a hatalma, a végrehajtó hatalom fejének, tehát az amerikai elnöknek, hogy ő, mint a ugye az amerikai alkotmány értelmében az amerikai elnöknek a felelőssége, hogy a közrendet, illetve a törvényeknek a hű végrehajtását biztosítsa a kormányzaton keresztül. De olyan ilyen külön történelmi oka, hogy egyébként a közrend tekintetében, tehát belbiztonság és illetve a kül- és biztonságpolitika területén hogyan szerzett hát dominanciát nem, de elsődleges illetékességet az amerikai elnök, és tulajdonképpen ezen alkotmányos kötelességénél fogva van neki bizonyos helyzetekben joga arra, hogy ő veszélyhelyzetet hirdessen. Ideális idézőben, tehát hogy idézőben ideális esetben, most szóval, hogy az alapvetően háborús helyzetekre értendő. De maga a törvény lehetőséget ad az amerikai elnöknek, hogy nem csak háborús helyzetben, hanem olyan helyzetekben is, amelyeket ő nemzeti veszélyhelyzetnek titulál, ezekben alkalmazza ezt a hatalmát. Ez azért is érdekes, mert vannak más törvények is, például az 1964-es kereskedelmi törvény, ami például az amerikai elnöknek megadja azt a lehetőséget, hogyha ő nemzetbiztonsági kockázatot lát, vagy fenyegetést lát valamilyen valamilyen területen, vagy valamilyen terméknek a beáramlását illetően az országban. Tehát nem kell nemzeti veszélyhelyzet, egyszerűen csak nemzetbiztonsági szempontból kockázatokat, illetve fenyegetéseket vélem felfedezni, akkor ezt jelentse, és ennek megfelelően szintén különböző védővámokat alkalmazzon. Ugye ez történt a híres-hírhet 2018-as acél és alumínium vámokkal, amelyeket még Európával szemben is bevezetett, vagy ugye akkor még az első Trump elnökség. Szóval a rövid válasz az, hogy igazából ennek nincsenek objektív követelmények is mérve a törvényben, hogy a mi minősül nemzeti veszélyhelyzetnek, az minősül nemzeti veszélyhelyzetnek, amit az amerikai elnök, illetve hát a maga az adminisztráció ráhúzza, tehát az annak minősíti. És akkor nyilván erről lehet egy külön vita, de alapvetően ez majd szakmai szempontból, de alapvetően az elnöknek a hatásköre.
Fel lehet ilyenkor függeszteni a törvényhozást is, vagy azért ennyire nem tágak a lehetőségek?
Nem, ennyire nem tágak a lehetőségek, tehát itt ez változó, ugye annyi extra mozgásteret adhat mondjuk az elnöknek, ha olyan területen, mint hogy földrajzi területen, vagy olyan szakterületen hirdet nemzeti veszélyhelyzetet, akkor adott esetben ad neki mondjuk mozgásteret arra, hogy több hatalmat rendeljen magához. Mondok egy konkrét példát, és ez nem is fiktív, ez most megtörtént, hogy amikor hivatalba lépett Donald Trump, hogy január 20-án, akkor az egyik első intézkedése az volt, hogy nemzeti veszélyhelyzetet hirdetett a déli határon, az említett egyébként fentan, illetve illegális bevándorlóknak a beáramlása miatt. Ez tulajdonképpen első körben, tehát nem volt olyan értelemben rendkívüli volt, de abból a szempontból nem volt precedens nélküli, hogy ezt Biden elnök is meghirdette még 2023-ban, illetve azt megelőzően még szintén Trump elnök az első Trump adminisztráció alatt. Tehát ilyen értelemben nem volt ez példátlan, és az egész azt is szolgálta, hogy ha a nemzeti veszélyhelyzetet hirdett ott a déli határ mentén az amerikai elnök, akkor az azt jelenti, hogy ő, mint a haderő főparancsnoka, megint csak az amerikai alkotmány által biztosított jogra alapján, ő a haderőt is ezen belbiztonsági kérdésnek a kezelésére alkalmazhatja, amit amúgy egyébként normális körülmények között nem, tehát ezért ez rendkívüli intézkedéseket von magával, ez gyakorlatilag mondjuk 1500 vagy 2000, vagy amennyit ő helyesnek lát katonának a határa való kivezényőség jelenti. De mondom, ezzel Biden elnök is élt, mert jól emlékszem 1500 katonával még 2023, ha jól emlékszem őszén. Tehát, hogy ilyen értelemben tágítja a jogkörét az amerikai elnöknek. Az extrém dolog az lenne, és majd meglátjuk, hogy idáig elmegy a dolog, hogy az úgynevezett menedékvárosok, tehát ezek jellemzően demokrata többségű nagyvárosok, San Francisco, Los Angeles, Chicago, valamennyi a New York City is, tehát ezekben a nagyvárosokban ugye azok a razziák, illetve azok a kitoloncolási gyakorlatok, amelyeket a Trump adminisztráció alkalmazott már az első elnökség alatt is, és most is ugye hallunk terveket arról, hogy itt alsó hangon 11 millió ember kipaterolnak az országból. Szóval, hogy ezek a razziák a menedékvárosokban ugye elakadhatnak, mert a menedékvárosoknak a lényege, hogy ők fenntartják a jogukat ahhoz a föderatív államszerkezeten belül, hogy nem együttműködőek a szövetségi intézményekkel, illetve ügynökségekkel. Ha olyan nemzeti veszélyhelyzetet hirdet Donald Trump, hogy az egész ország területére, akkor adott esetben megteheti azt, hogy ezeket a jogokat hát fölülírja a központi kormányzatnak a vezetőjeként, de elképzelhető egyébként, hogy ebből még külön jogértelmezési vita lesz, tehát hogy azért nem tudja csak úgy egyik pillanatra a másikra megtenni. Ugye ezt látjuk egyébként más intézkedéseinél is, például amikor azt mondta, hogy nem ez a veszélyhelyzet miatt, amikor bejelentette, hogy akkor nem lehet amerikai állampolgárságot adni olyanoknak, akik az Egyesült Államok területén születnek, de egyébként a szülők nem amerikai állampolgárok, tehát ők születésjogán nem jár az amerikai állampolgárság, hát ez gyakorlatilag egy szövetségi bíró, sőt több egyébként szövetségi bíró ezt megtámadta, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy akkor felfüggesztődik ilyenkor automatikusan a jogrendelet alkalmazása, és akkor hát elindul egy ilyen jogértelmezési folyamat, ami végső sor lejut a legfelsőbb bíróságét. Csak azért mondom, hogy lezárom, hogy alapvetően az amerikai elnök mozgástere megnő, de akármit nem tehet meg, és hogyha mégis egyébként átlépne ilyen, ha úgy tetszik, vörös vonalakat egy rendkívüli intézkedéssel, akkor még mindig ott vannak a különböző szövetségi bírók, akik azt mondhatják, hogy ez mondjuk alkotmányellenes vagy törvényellenes, és akkor ilyenkor feltüggesztődik ez a gyakorlatban. elképzelhető, hogy lesznek ilyen helyzetek a következő hónapokban is, években.
És akkor várhatóan akár több évre is megállhat egy-egy ilyen jogszabálynak az alkalmazása?
Több évre nem, hónapokra elhúzódhat, és igazából ilyen finom hangolási munkákat követel. Mondok egy másik konkrét példát, szintén bevándorlás, még a az első Trump adminisztráció alatt, 2017. januárjában, amikor hivatalba lépett Donald Trump, akkor hozott egy elnöki rendeletet, ami muszlim tilalomként híresült el a sajtóban, mert hogy megtiltotta 6 zömében egyébként muszlim többségű országnak, ország állampolgárainak a beutazást az Egyesült Államokba, akár turistaként, akár menekülként, akár bármilyen formában. Ezt, ha jól emlékszem, szövetségi bírók összesen 3 alkalommal csapták le. Tehát, hogy egy-egy szövetségi bíró azt mondta, mondjuk jellemzően mondjuk a Kaliforniában, vagy Hawaiian, tehát inkább demokrata a háttérű bírák, de most mellékes. Szóval, hogy ez azt mondták, hogy az alkotmány ellenes, vagy adott esetben törvény ellenes, tehát korábbi szövetségi törvényen nincs összhangban, és akkor ilyenkor megy egy ilyen vita, elmegy a bíróságig, adott esetben módosítja az elnöki rendeletet, vagy az intézkedést ugye a Trump adminisztráció, ha belátja, hogy ténylegesen ez nem volt összhangban a korábbi törvényekkel, és akkor ilyenkor elképzelhető, hogy az új szöveget megint mondjuk egy szövetségi bíró megtámadja. Ez a bevándorlási korlátozás 2017-ben, ha jól emlékszem, legalább egy évig, vagy közel egy évig elhúzódott, mert összesen 3 alkalommal csapták le szövetségi bírák ezeket a variánsokat, mire végül a 3.5-ös verzióhoz végül átment, tehát a 3 módosítás után átment minden rostán maga a jogszabály. Tehát ezzel hónapokkal lehet csúsztatni, illetve elképzelhető az is, hogy mondjuk a legfelsőbb bíróságig eljuttatnak egy-egy ilyen vitát, és ott már a legfelsőbb bíróságnak a 9-tagú testületnek az ütemezésé vagy ütemtervé múlik, hogy ezen mennyi ideig fognak majd vitatkozni azon a fórumon, illetve egyáltalán fölveszi el, mert ilyenre is láttunk példát egyébként az elmúlt években, hogy a legfelsőbb bíróság azt mondja, hogy hát ő nem érzi úgy, hogy ebben illetékes lenne, vagy ezben ő úgy gondolja, hogy nem foglalkozik ezzel a javaslattal, ezért nem veszik tovább. Tehát innentől kezdve meg még jobban elhúzódhat a történet. Szóval, hogy itt legalább hónapokról lehet beszélni, azt sem kizárt, hogy akár egy évnél tovább elhúzódik. Erre vannak különböző megoldási javaslatok, például ha módosítják a jogszabályt, de alapvetően itt legalább hónapokat biztosan csúszhat, ha ilyen jogi viták alakulnak ki.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Csizmazia Gábor volt velünk, a John Lukács Intézet tudományos munkatársa. Viszont hallásra, szép napot és eredményes hetet kívánok.
Köszönöm, viszont!